Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
Charge of God's name. Hangtörténetek című műsorunk 116. epizódjában a műsorvezető Ila Gábor köszönti zenei magazinunk hallgatóit. Madár csicsergéssel és gyönyörű idővel köszöntött be a tavasz, aminek mindannyian nagyon örülünk. Mai epizódunk pedig Handellel köszönt be zeneszerkesztőnk dr. Szabó Attila Jóvoltából, aki ma is természetesen itt van velünk együtt. Ő a klasszikus zenei DJ-nk, és tőle kérdezzük, hogy mit érdemes tudni erről a Handel darabról, illetve kezdjük azzal, hogy hogy vagytok.
Jó estét kívánok, szervusz, köszönöm szépen, nagyon jól vagyunk, minket is jól érint ez a kitavaszodás, nagyon hiányzott már. Handellel kezdtünk, a Messiás című oratóriumának két darabját hallottuk, nagyon ünnepélyes, magas nívójú zenét hallottunk. Kezdeném azzal, hogy a múltkor bizonytalanságok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy vajon Handel és Matheson barátja, amikor Lübeckben meglátogatták Buxtehudét, az idős Európa híres organistát, akkor vajon miért nem fogadta el egyikük sem az ajánlatot? Akkoriban már Buxtehude ugye beteg volt, reumás kezeivel már nem nagyon tudott orgonálni, és szívesen átadta volna a lánya kezével együtt az orgonistai hivatalt egy fiatalnak. Tehát, hogy miért utasították ezt vajon Handellék vissza, felmerült ugye a kérdés részünkről, hogy a lány szépsége, illetve szépségének a hiánya lett volna az oka ennek a gyors lelépésnek a fiatal Handel és Matheson részéről. Hát én nem tudtam ezt a dolgot annyival hagyni, én utána jártam ennek, és felfedeztem egy Matheson írást, ami hát lényegében tényleg megemlíti ezt a zarándoklatukat, az 1703-ast, és abban elég egyértelműen leírja azt, hogy Biza a lány nem volt szép, azt is, hogy Biza kicsi koros volt már. De ezen lépjünk túl, és visszatérnék a Handel oratóriumához, a Messiánshoz. Az az igazság, hogy a oratórium műfaj egyik, hanem jobban sikerült darabja, egyáltalán a világ zeneirodalmában. Én úgy választottam ki ezt a bizonyos első darabot, amit hallottunk, hogy ebben bizonyíthatóan Buxtehude hatás hallható. A második darab, amit hallottunk, pedig az a harmadik részből származik, az egyik leghíresebb része ennek az oratóriumnak, If God Before Us. Az előadók azok Catherine Watson voltak, Le Concert Spirituel Hervé Niké vezényletével híres francia csapat. Igen, kiváló előadásban hallhattuk Handel nagy messiás oratóriumának két részét. Itt most a múltkori politikai szeminárium kapcsán is sokat gondolkodtam én azóta, hogy egyáltalán műsorunkban beszélgessünk ilyenről, de ha már a múltkor elkezdtem, most azért kicsit úgy nagyobb távlatokból igyekeznék rátekinteni a múltkor mondottakra, és itt bizony elkerülhetetlen, ugye ez a távolabbi rátekintő perspektíva szempontjából az idő. Az idő. Ugyanis olyan eseményeknek voltunk ugye napokban, az utóbbi hetekben tanúi, világ megrendítő eseményeknek, amik nagy odafigyelést igényelnek, és én mindenkinek azt javaslom, hogy ez a család fejével gondolkozik, ne feltétlenül hallgassa meg, hogy mit mondanak, főleg kincstári csatornák, mert azok gátlástalanul a saját propagandájukat, toxikus mantrájukat sugározzák. És ahhoz, hogy az ember saját fejével tudjon gondolkodni, én javasolni néhány kísérletet. Például el lehet azon gondolkodni, hogy mit is jelent mondjuk ezer esztem. Én kiszámítottam, hogy ha egy nemzedéket 25 évnek tekintünk, akkor Szent Istvánig összesen 40 nemzedék számítható visszamenőleg. Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy sorba rakjuk apánkat, nagyapánkat, dédnagyapánkat, hogy tovább. Szent Istvánig 40 ilyen ős gyűl össze sorban. Ami igazán kicsi számomhoz képest, hogy mekkora hatalmas időegységnek tekinthető ez az összes. Ha pedig azt nézzük, hogy én például 10 éves voltam, amikor dédnagyapám meghalt, az a dédnagyapám, aki 1883-ban született, és emlékszem mondataira, szavaira, ő tanított meg például engem németül számolni. Ő mesélt nekem arról, hogy Ferenc József császár és király, amikor fiatal katona volt Bosznia-Hercegovinában, még a ugye, monarchia idejében meglátogatta az egységüket. Én emlékszem ezekre a történetekre. Úgyhogy azt nézzük, hogy neki is lehetett valószínűleg egy ilyen öreg az emlékezetében, akire gyerekkorában, mint öregre emlékezhetett, akkor összesen 10 ilyen koronként őrt álló ember vezet vissza minket Szent István idejére. Tehát ez elképesztő, hogy Szent Istvánig 10 ember van csak. 10 ember, akik emlékeznek egymásra. Rögtön ez az ezer esztendő, hogy mondjam, áttekinthetővé válik. Akkor értjük meg igazán, milyen nagy idő ez tulajdonképpen, hogyha arra gondolunk, hogy vannak politikusok, akik például arra sem emlékeznek, hogy 10 évvel ezelőtt mit mondtak. Miután letagadják azt, nem hogy amit 30 évvel ezelőtt csináltak, vagy mondtak. Ugyanakkor azt is el kell mondjuk az idő relativitásáról, a szubjektíven megélt idő relativitásáról, hogy most csak itt két irodalmi alapművet emlékeznék, hogy a Borgesnek a Titokban végbe ment csodáját, ami arról szól, hogy egy nagyon rövid időegységű időtartamba mekkora hatalmas jelentőségű események sűrűsödhetnek be. Ugyanakkor közismert a Thomas Mann-féle Varázshegy is, ahol hosszasan értekeznek a két filozófus főszereplő az idő viszonylagosságáról. Állíthatom, hogy az időt valóban szubjektíven nagyon változóképpen lehet megélni. Ettől függetlenül azon is gondolkodhatom, most ez megint egy másik perspektíva, hogy Ausztrália délnyugati partjainál lelhetők, akár mi is, ha oda menjünk, bányászhatunk ilyen köveket a felszínen, amik olyan cirkont tartalmaznak, amik 4,4 milliárd esztendősek, tehát alig fiatalabbak a földkoránál, a földkora ugye nagyjából 4,5 milliárd esztendő. Vagy ha azt nézzük, hogy azok a protonok, neutronok, elektronok, amikből vagyunk mi, amiből állunk mi, azok a világegyetemmel egyidősek, tehát 13 milliárd esztendőn idősebbek, akkor elképesztő perspektíváit látjuk meg az időnek. Emellett a történelmi idő, a civilizációs idő tényleg, hogy minden más jelentőséget fog kapni a gondolkodásunkban. Ja, tudva levő, hogy civilizációk különféleképpen fogták fel az időt. Most ugye lehetne sokat beszélni a zsógörögök Kairos és Kronosz időfelfogásáról, például arról, hogy a kínai társadalom mai napig a kínai világ mennyivel másképpen fogja fel az időt, mint az európai kultúra és civilizáció. Na de mindez a hosszas tűnődés az idő arányiságán és végtelenségén azért jutott nekem eszembe, mert tulajdonképpen azt történik itt, hogy ebben a mai korban a civilizáció figyelmének kórosan rövidült az időbeni kiterjedése. Ezt a tendenciát eredményezheti a műszaki fejlődés felgyorsulása, a piacvezérelte gazdaság szűklátókörűsége, nevezzük néven a kapitalista egoizmus, egocentrizmus, a demokráciának a következő választások időpontjával behatárolt szemlélete, és sok minden szempont. Ezért történhetnek meg ilyen szörnyűségek, amelyeknek ma tanúi vagyunk. Hát én ma is olyan híreket hallottam, hogy például Donald Trump az Amerikában levő 250 ezer ukrán ki akarja toloncolni, ukrán menekültet. Tehát háborús menekültek, akik az életüket próbálják menteni. Elképesztő ez a rövidtávú, ez a nagyon szűk látókörű és nagyon gyorsan hozott döntéseknek a szörnyű mi volt. Az egyszerűen mindenféle erkölcsöt is.
Arról nem is beszélve, hogy az amerikai fehér társadalom nagy része maga is menekült eredetű, még ha mondjuk gazdasági menekült is, de ott a legtöbben az éhhalál elől menekültek.
Pontosan így van. Ez is volna tulajdonképpen véleményem szerint mai napig azért az amerikai nép etosza. Nekem nagy a gyanúm, hogy amit itt Donald Trump csinál, az egy nagyon amerika ellenes, annak ellenére, hogy ő szállítólag az amerikai nép javára teszi, amit teszen. Nekem nagy a gyanúm, hogy ezt ő valójában a gazdag, sikeres amerikaiak érdekében teszen, amit teszen. Ma még azon is gondolkodtam, hogy az ő etosza tulajdonképpen egyszerűen az, hogy lépjen nyugodtan a másik nyakára, ne törődj vele, hogy ha hörög, és ezt lépten nyomon minden szinten megvalósíthatónak tartja, és ez elkísérítő. Tehát mindenféle ilyen filozofálgatást, meg háború béke kérdést egybevetve, azzal zárnám, amit John Adams mondott volt, annak is megvan 200 esztendeje, hanem több. Pontosabban írta 1780-ban a feleségének, hogy tanulmányoznom kell a politikát és a háborút, hogy a fiaimnak szabadságukban álljon matematikát és filozófiát tanulniuk, a fiaimnak matematikát, filozófiát, földrajzot, természettudományt, hajóépítést, navigációt, kereskedelmet és mezőgazdaságot kell tanulniuk, hogy lehetőséget teremtsenek a gyerekeiknek festészetet, költészetet, zenét, építészetet, szobrászatot és porcelánkészítést tanulni. Előremutató, perspektivikus gondolkodásra valló sorok ezek, és én ezt nagyon hiányolom a mai vezetőinktől, hogy ez a nemzedékeken átívelő hosszú távú gondolkodás az teljes mértékben hiányzik belőlük. Morgolódásomat ezennel befejezném. Következő zenénk az Johann Christian Schifferdecker lesz. Ő egy észak-német morgonista volt. Nem véletlenül került most ide műsorunkba, ugyanis talál ebbe a Buxtehude történetbe, ugyanis ő volt Buxtehude utóda a lübecki Mária templomban és az orgonánál. Hallgassuk meg tehát a Meine Seele erhabt der den Herren című darabját. Friedhelm Flamme fog orgonálni a helsingőri Buxtehude-ról elnevezett orgonán. Ez is egy nagyon érdekes találat, hogy pont ezen az orgonán halljuk ezt a darabot.
Schiffer Decker orgonadarabja után Albinonit hallgattuk.
Igen, Albinoninak sok oboeversenyét ismerjük, műsorunkban is hallottunk már egyet. Most az Opus 9-es 8-as számú G-moll verseny első tételét, egy Allegro tétert hallhattunk Hans-Jörg Schellenberger előadásában, akit a prágai kamarazenekar kísért. Mivel, hogy ma van nők napja, úgy gondoltam, hogy nőkkel ünnepeljük meg. Bellinit fogunk hallani, a Kalóz című operájából az egyik legismertebb áriát fogjuk hallani, Angela Gheorghiu előadásában. Angela Gheorghiuról mondanék egy pár szót, ő korunk egyik legismertebb és legsikeresebb, legcsodálatosabb operaénekes nője, szoprán, román származású, aki egyesek szerint egészen különleges módon két nagy 20. századi opera díva hangját egyesíti különleges hangorgánumában, a Maria Callasét és a Renata Tebaldiét. Most ez azért érdekes, mert Callas és Tebaldi ők híresen, ha nem is ellenségek, de riválisak voltak. Nem tudom, ezt a kettősséget Angela Gheorghiu hogy tudja elviselni, mindenesetre gyönyörű szépen énekli ezt a Colesso Rizzodino Cenza című áriát, és a lemez, amiről ez az ária szól, annak a lemeznek a címe és a küldetése az a Omage a Maria Callas. Ezzel a lemezzel tiszteleg Angela Gheorghiu az általa igen nagyra tartott Maria Callas emlékének. Mi egy igen szép gesztus, véleményem szerint, mikor egy opera énekesnő ekkora szeretettel gondol vissza elődjére. A Royal Philharmonikus zenekart Marco Armiliato vezényli, majd utána ugyancsak egy szopránáriát fogunk hallani, ezúttal tényleg Maria Callas előadásában. Camille Saint-Saëns, Samson és Delila magyarul ejtve ki az opera nevét, egyik, hanem a leghíresebb áriáját, a Mon cœur s'ouvre à ta voix. Ez a híres, magyarul mondom, csókária. Francia eredetiben ez úgy szólna, hogy a szívem megnyílik a hangodra, hangot hallatán, körülbelül így neki magyarul. Hát ez az ószövetségi története dolgozik ez a felszorán, és nincs időnk most erről beszélni. Mindenesetre tudva levő, hogy a számtalan opera közül, amit Saint-Saëns írt, ez az egyetlen időtálló, és ez egy igazán csodálatos opera ária. Úgyhogy halljuk az opera irodalom két csodálatos áriáját, a Bellini kalózából a Colesso Rizzodino Cenzát, és a Samson és Delilából a csókáriát. Thank you.
Saint-Saëns áriájában és Maria Callas hangjában gyönyörködve érkezünk el mai búcsúzó blokkunkig, melyben egy rövidebb és egy hosszabb darab is szerepel.
Igen, Max Regerrel folytatjuk, két rövid orgonadarabjával, Nein Stücke című sorozatából, 9 darab sorozatából, két rövidebb darabbal, amit Rosalinde Haas fog előadni nekünk. Egy most 93 éves orgonista hölgy, majd utána Maurice Ravelnek a Daphnis és Chloe című balett szvittjét fogjuk egészében véghallgatni, mind a három tételt, a Detroiti szimfonikus zenekart Paul Paré fogja vezényelni. A Daphnis és Chloe-ről annyit illene nagyon röviden elmondanom, hogy az alapja egy késő ókori, késő római kor egy története. Sokat a szerzőről, Longosról nem nagyon lehet tudni, talán annyit, hogy Lesbos szigetén írta ezt a regényét, ami nyilvánvalóan eredeti formában nem maradt ránk, viszont egy nagyon érdekes szerelmi történet ajánlom elolvasásra. Az egyik olyan alapvető munka, ami ókor irodalmi gyűjtemények mindegyikében tulajdonképpen fellelhető, Daphnis és Chloe története. Hallgassuk tehát Max Regert és Maurice Ravelt.
Velük búcsúztatjuk tehát mai összeállításunkat. Jövő héten szombaton 117. epizódunkkal várjuk majd önöket a viszonthallásra.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.